14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hatalmas könnyítés a legkisebbeknek. A 10 hektár alatti gazdaságok mentesülnek számos ellenőrzési teher alól, az új KAP módosítás értelmében, írja az Agroinform. Számos ponton módosította az agrártámogatások szabályait az a rendelet, amely a Magyar Közlönyben jelent meg pénteken. A változások célja egyértelmű, csökkenteni a gazdák adminisztrációs terheit, pontosítani a jogszabályokat és gördülékenyebbé tenni a támogatások igénybevételét. Az ökológiai gazdálkodáson át egészen a fiatal gazdák támogatásáig több területet érintenek. A módosítások egyik legfontosabb eleme az egységes kérelem rendszerét érinti. Több alapfogalom újra definiálásra került, így például az idéglenes gyep vagy a másodvetés meghatározása pontosabb lett, ami a gyakorlatban a támogatások elszámolását is egyértelműbbé teszi. Új előírás, hogy a gazdálkodóknak a parlagon hagyott területek esetében nyilatkozniuk kell a nem termelő tevékenységről, valamint részletesebb adatokat kell szolgáltatniuk a növényvédőszer használatról. Emellett tovább erősödik a digitalizáció szerepe, több esetben kötelezővé válik a georeferált fényképek feltöltése, például termesztőberendezések vagy egyes növénykultúrák igazolására. A rendelet külön figyelmet fordít az ökológiai és vízgazdálkodási szempontokra. Az óraállítás nem csupán kellemetlen, hanem kifejezetten megterhelő is lehet a szervezet számára. Erről a Magyar Alvászszövetség elnöke beszélt az Inforádióban a vasárnapi óraátállítás kapcsán. G. Németh György hozzátette, nem vagyunk egyformák, van, aki ezt meg sem érzi, és persze akadnak olyanok is, például gyerekek, idősek, betegek, akik viszont sokkal érzékenyebbek erre, és nekik 7-10 napig, vagy akár 2 hétig is eltarthat, mire megszokják. Mint kiemelte, időbe telhet, míg a belső óránk alkalmazkodik az új ritmushoz, ebben különösen azok az emberek érintettek, akik szigorú napirend szerint élnek. G. Németh György leszögezte, okafogyottá váltak az előnyök, amikkel annak idején az óraátállítás mellett érveltek, így az energiamegtakarítás is az olajválság idején. Európában már jó ideje szeretnék egységesíteni a téli és a nyári időszámítást. Az EU még 2019-ben egyöntetűen elfogadta, hogy el kell törölni az átállítást. Azonban az, hogy utána mi következik, vagyis hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon-e, még nagy kérdés. Ennek eldöntése a különböző országok közötti egyeztetéseken múlik. Ez viszont eddig nem sikerült. A nyári időszámítás egyébként október 25-ig tart. Azon a hétvégén majd egy órával többet alhatunk. Az elmúlt években valamennyi kulturális pályázat elérhetővé vált a határon túli magyar közösségek számára is, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára Szegeden. Novák Iréna határtalan civil találkozón azt mondta, az elcsatolt nemzetrészekben élők számára alapvető jelentőségű, hogy bekapcsolódhassanak kulturális programokba, mert ez a legfontosabb a megmaradásuk szempontjából. Hozzátette, a kulturális kormányzat nem csak pályázati támogatásokat kínál a határon túli közösségek számára, hanem számos olyan szakmai programot is, amelyhez akár civil szervezetként vagy magánszemélyként csatlakozhatnak. Így szólt többek között a Csóri Sándor, a Kincses Kultúrovoda, valamint a Vallásos Könnyűzenei program. Határon túli magyar színházak, táncegyüttesek, zenekarok művészeti célok megvalósítására tavaly 350 millió forintra pályázhattak, tudotta a helyettes államtitkár, aki felhívta a figyelmet a nemzeti kulturális alappályázataira is. A tehetségpaletta programba például amatőr művészeti csoportok jelentkezését várják, amelyek szakmai támogatást, mentorálást kaphatnak előadásaik megvalósításához. Befejeződött a Dél-Balatoni vasútvonal szezonra történő felkészítése, hétfőtől az északi parton folytatódnak a munkák. A Dél-Balatoni fővonal Székesfehérvár és Lepsény közötti szakaszán már elvégezték a célzott karbantartást, az északi parton pedig március végétől kezdődnek az erősítést szolgáló munkálatok, közölte a MÁV Inform. Mint írták, mindkét vágányzár az egyre tágabban értelmezett idegenforgalmi idényre való felkészülés szolgálja. A célzott infrastruktúra erősítő beruházások legfontosabb elemeit ezúttal is a felső vezeték karbantartás, az ágyazatrostálás és a hosszú sincsere jelentik. A húsvéti hosszú hétvégére nem csupán a pálya, hanem a flotta tekintetében is erősítéssel készülnek, amiről az ünnephez közeledve részletesen is tájékoztatják majd az utazó közönséget. Az északi parti utasok eljutását a húsvét előtti napokban is biztosítják MÁV buszokkal. Kisebb menetrendi eltérésekkel ugyanakkor számolni kell, ezért kérik az utasokat, hogy tájékozódjanak a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazás, a MÁV Plus weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével.
Az időjárásról.
A délután folyamán a napsütést több helyen borult idő eső váltja fel, a keleti ország részben várható a legkevésbé az eső. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett részeken ennél kissé hűvösebb is lehet. Vasárnap általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk országszerte, többfelé valószínű eső, záporeső. A Dunántúlon erős, többfelé viharos marad az északi szél, északkeleten is lehetnek olykor erős, néhol viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 12 és 17 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Irodalmi kilátó, 75 éves Vári Fábián László.
Az irodalom történészek, akik a kárpátaljai magyar irodalommal, magyar kultúra történetével foglalkoznak, a kárpátaljai magyar irodalom keletkezését az 1950-es évekre teszik.
Gyermekkori emlékek és felnőtt hit. Beszélgetés Lackfi János költővel.
Hát mostanában jöttem rá, hogy miért volt az, hogy bár semmiféle vallásos neveltetést nem kaptam, a Jóisten rendszeresen bejelentkezett gyerekkoromban. Határozottan emlékszem, hogy fölmásztam Pilisvörösváron, a telkünkön, a körtefára, és ott éreztem, hogy az Isten kanalazza levelekkel a napfényt.
A Boldogság világnapja.
Lehet, hogy csak annyit segítettél a pénztárosnál, hogy átpakoltad a cuccokat. Lehet, hogy csak annyit segítettél, hogy egy idős nénit átsegítettél a zebrán, hogyha valóban át akart menni, mert egyébként ne erőszakoskodjunk vele. Tehát, hogy a másokon való segítés, az brutálisan tudja növelni a boldogság szintünket.
Kolozsvári Magyar Napok.
A Báfi palotában 4 nagy kiállítás nyílik a Magyar Napok alatt. Az egyik a Györkösmányi Albert életmű kiállítás, egy Cseh Gusztáv emlékmű kiállítás, és a Helikon 100 emlékép keretében egy átfogó, hát a Helikon történetét, alkotóit bemutató emlékkiállítás. Emellett a Kolozsvár képeslap kiállítás is egy tágabb körítésben mutatja majd be Kolozsvár változó arcait a 19. század végétől a 21. századig elmenően.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Ismét irodalmi kilátóra invitálta a Szép Irodalom a képző és alkotó művészetek iránt érdeklődő közönséget a Magyar Írószövetség kárpátaljai írócsoportja folyóiratának az együttszerző gárdája. A találkozónak Magyarország beregszászi konzulátusának Munkácsi Mihály kiállító terme adott otthont, ahol méltatták a 75 éves Vári Fábián László, Kossuth és József Attila díjas költő, író és folklórkutató munkásságát. A következőben vele beszélgetünk.
Arra gondoltunk, hogy ebben az évfordulóban mindenképpen szeretnénk egy nagyobb beszélgetés összehozni, és külön köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Talán amikor megnézzük a Kossuth díjas kárpátaljainkat, akkor nem tudunk sokat számolgatni, talán egy kezünkön sikerül megszámolni. Viszont a írás, költés szeretetében tényleg nagyon-nagyon szűk ez a terület, amit képvisel, és nemzetközi szinten is képvisel. Hogyan indult a pályafutás? Mik voltak a kezdetek kezdete a gyermekkorban? Hogyan indulnak azok a csírák, amelyet valakit József Attila díjra viszi, majd Kossuth díjra viszi ugyanezen a területen?
Az irodalom történészek, akik a kárpátaljai magyar irodalommal, magyar kultúra történetével foglalkoznak, a kárpátaljai magyar irodalom keletkezését az 1950-es évekre teszik. Természetesen előzmények, hagyományok már régebben is megfigyelhetők, hisz Beregszásznak jeles író alkotói voltak. Említhetném például Tamás Mihályt, aki egy nagyszerű prózaíró, novellista, kisregényeket is írt, és regényíró volt, és a jelentősége különösen Trianon után domborodott ki, hiszen a Trianon után beállt, bekövetkezett helyzetről ő tudósított irodalmi szinten először, magas szinten. De ezt a korszakot mégiscsak a csehszlovák éra idejére tesszük, és azt mondjuk, hogy ez a szlovenszkói magyar irodalom része volt még ekkor. Tehát Penckófer János barátunk, kollégánk, ő írta le, ő fektette le, hogy a kárpátaljai magyar irodalom igazából az 1950-es években kezdődik. Hiszen ekkor jelent meg Ungváron az első szépirodalmi szovjet korszakban napvilágot látott verses kötet, mégpedig Balla László Zeny hangosabban című kötete. És ebben az esztendőben születtem meg én. Nem azért, mintha a kettőnek nagy sok köze lenne egymáshoz, de így hozta a sors.
Ez egy irodalmi bölcsőnek is mondható?
Irodalmi bölcsőnek is mondható természetesen. Én Tiszaújlakon születtem, ennek a községnek nagyon erős kötődése volt a rákóczi hagyományokhoz, és hát ennek az a magyarázata, az én meglátásom szerint, hogy 1903-ban az egykori győztes kuruc csata színhelyén felépítették, elkészítették a Rákóczi emlékművet, a turulmadaros emlékművet. Most, amikor megszülettem, ez már természetesen nem volt meg, de a nép emlékezetében, az emberek emlékezetében, a családok emlékezetében mélyen ott élt, hogy nagyon sokat hallottam azokról a mondákról, legendákról, amelyek a rákóczi szabadságharchoz kötődtek. Na most ezek a dolgok fokozatosan ivódtak a lelkembe, és azt is mondhatnám, hogy így készítették elő bennem a majd egyszer megszólaló alkotót. Sokat olvastam, azzal kezdeném, vagy azzal folytatnám, és egy gondolkodni kezdő fiatal, 13-14 éves fiatal elméjében már azért megszülethet a gondolat, hogy jó lenne hasonlókat alkotni, írni. versírással próbálkoztam, hisz apám munkás ember volt ugyan, de eléggé olvasott és eléggé művelt volt ahhoz, hogy a költészetben is tájékozódjon valamennyire, és a neki tetsző költőket igen gyakran felemlegette és szavalta a verseket, mert nagyon szeretett és tudott is, szóval szeretett verset mondani. Hát ezek belé mi voltak, rám ragadtak. Anyám pedig rengeteget mesélt. Ő pedig nagyon sok népmesét ismert, és azon kívül ismerte természetesen a meseíró, a meseírás nagy mestereit, a Grimm testvéreket, Benedek Eleket, akik a népmese, a magyar népmesének ugye a atyai voltak. És ezek a különböző eredetű hagyományok, ezek ötvöződtek bennem valamiképpen, és hát majd a későbbiek során éreztették a hatásukat.
Az első rímpár, vagy az első vers csíra, az mikor ültetődik el? Hát emlékszik rá?
13-14 éves lettem. Emlékszem, de azok nem méltóak megemlékezésre. Arra nem valók, hogy megőrizzük őket. Amikor a forrás stúdióba kerültem, illetve hát nem forrás volt, még csak egy kezdeményezés.
Az alakuló ülésén is
bemutatott. Mégpedig a Ungvári Egyetemen 1963-ban már magyar szakot alakítottak, magyar tanárképzés indult, és az ott tanuló felső B-folyamos fiatalok, neveket is említhették, Punykó Mária, akit a nevét Beregszázban jól ismerjük, Stumpf Benedek András, Györke László, Balla Gyula és többek elindítottak egy kis mozgalmat, amely arra irányult, hogy a megyében, tehát Kárpátalján, a magyar iskolákban, és az igazgatókat kérték fel rá, hogy amennyiben vannak alkotóhatással próbálkozó fiatalok, akkor összehívnák őket Ungváron, egy bizonyos helyszínen, és az igazgatók, hogyha úgy látták jónak, akkor a megjelenést lehetővé tették. Így én Szőlősön tanultam, a Nagyszőlősi Középiskolában ebben az időben, és a magyar tanárnőm hozta nekem ezt a körlevelet. Természetesen örömmel mondtam, igen, el is mentem, és ott találkoztam az előbb említett fiatal emberekkel és hölgyekkel. Aztán nem egyedül érkeztem természetesen, mert jött velem Dubka György, akit ma mindenki ismer. Dubka Györggyel, Füzesi Magdával ott találkoztam első ízben, és ez a barátság, ez a kapcsolat aztán a további évtizedekben is megőrződött, és tovább épült, szépült. Hát itt találkoztam először, mondom, olyan későbbi kollégáimmal, akik verset írtak, vagy novellát írtak, és az első vers kezdeményezések kapcsán hadd mondjam el, hogy azok a versek, amiket akkor sikerült magammal vinnem, és felolvasnom, megismertetnem a későbbi barátaimmal, egyáltalán nem maradtak a körükben sikert, mert azok ilyen hagyományos, Arany János esztétikáján ugye keletkezett versek voltak, próbálkozások, de volt egy nagyon fontos mozzanat ennek a találkozásnak, mégpedig az, hogy megismerkedtem azokkal a kollégákkal, hát többek között Zselicki Józseffel, aki sajnos már nem él, Fodor Gézával, szintén csak néhaiként beszélhetünk róla, akiknek a verseit példaként emelték fel előttünk, és ők már túl voltak az első publikációk örömén.
Olvasom, amikor ezt a leírást olvastok, akkor mindig az a kérdés merült fel bennem, hogy ilyenkor nem töri meg a költészet útját a kezdő sikertelenség az emberek? Ilyenkor nem az volt bennem,
nagyon jó a kérdés, mert én eléggé lógó orral indultam haza. De elkísért az Ungvári pályaudvarra későbbi jó barátom, S. Benedek András, és azt mondta, hogy ne keserítsen el, amit itt hallottál, mert én úgy érzem, úgy gondolom, hogy benned ennél több is lakozik. És a következő találkozóra, amelyre sor került 1967-ben, azt hiszem, hogy megint csak valamikor az ősz folyamán, akkor már vittem magammal három olyan verset, amelyet hamarosan viszontól láthattam a Kárpáton túli ifjúság magyar kiadásának az oldalain. És akkor azt kérdezték a barátaim, hogy ezeket te írtad?
Ezek eddig hol voltak?
Igen. És azt mondta későbbi barátom Balla Gyula, aki Budapestre települt át a 70-es évek elején, azt mondta, hogy ha még egyszer, ha te tudsz még egy ekkora lépést tenni,
költő lesz
belőled. Mint amilyen ez volt, akkor költő lesz belőled.
Mi volt az a lépés? Mi volt
Elgondolkodtam rajta, hogy mi is az. Na most ehhez az kellett, hogy... Tehát én tudtam olyan verseket írni már iskolában, például kémia órán, ami megnyerte a barátaimnak a tetszését, és megfelelő volt ahhoz, hogy a sajtó megjelentesse. De az a lépés, az a következő lépés, az nem volt más, mint az, hogy ráéreztem a költészet lényegére.
Ez egyfajta szabadság? Gondolati szabadságra gondolok?
Gondolati szabadság. Tehát én már találkoztam olyan kortárs versekkel, akkor olvastam olyan kortárs verseket, amelyek nagyon tetszettek. És ezek, hadd mondjam azt, hogy Nagy László és a Kilencek költőcsoportnak, akik 1968-ban, 69-ben verődtek egybe, és megjelent az Elérhetetlen Föld című antológiájuk. Hadd mondjak egy-két nevet. Utasi József, Olá János, Kis Benedek, Mezei Katalin, és még voltak jó néhányan. Na most ezek a versek engem nagyon-nagyon megfogtak és meghatottak. Na most az a fajta gondolkodás, amelyeket én ezekben a versekben tapasztaltam, azt hiszem annak a gondolkodásnak a mikéntjére éreztem rá, arra éreztem rá, hogy hogyan is lehet oda eljutni. Tehát egyfajta elvont, kicsit szürrealisztikus világfelfogás volt ez, amelyre rá kellett ébrednem, rá kellett jönnöm, és attól kezdve a saját verseimet is ebben a hangnemben próbáltam írni. Mondok példát is. Leírtam egy verset, egy 12 soros verset József Attila kapcsán, őt nagyon szerettem, kedveltem, amely így szól, hogy itt áll a vadak lábnyomából, azért vagy most ilyen távol, szarvasok sóhaja tör az égre, József Attila, aludj el végre. Az itt áll a vadak lábnyomából ugye népmesékre utal, népmese motivumokra. Ne így áll kis testvérem ebből a vízből, amikor nagyon szomjas volt a Jancsika, mert ha ebből iszol, akkor olyan vaddá fogsz változni, amilyen vadnak ez a lábnyoma. És a gyerekből őz lett, mert egy őz lábnyomából ívott, mert nem bírta tovább a szomjúságot. Tehát én erre utalok vissza, és hogyha az olvasó erre rájön, ráérez, hogy ez ezért van, akkor minden rendben van. Na, tehát ettől kezdve kezdtem én úgy írni, úgy gondolni a költészetre, mint amely folytatható a jövőben is.
Az elmúlt percekben Vári Fábián László Kossuth és József Attila díjas költő, író és folklórkutatóval beszélgettünk.
Trust in you, my God, who delivered me and lifted me from the gates of death. I will be glad and exult in thee. I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A gyermekkori emlékeket felidéző Hit lenyomatok sorozat második meghívottja Laszkfi János, Kossuth díjas költő, aki interjúnkban felidézi, hogyan követte végig Isten inkognitóban a gyermekkorát. Bár vallásos nevelés nem kapott, a teremtő jelenlétét mindvégig érezte, ez segítette abban, hogy felnőttként tudatosan is rátaláljon a hitre, és felfedezze annak helyét az életében. A riporter Kis Gábor.
Sorozatunkban nagyon sokan a parókiák a hangulatát, a tiszteletes úrnak a szigorú tekintetét, vagy éppen a tiszteletes asszonynak a mosolyát idézték fel. Ez a hagyományos, vallásos gyerekkor Laszkfi Jánosnál kimaradt, de ha most a Zsoltárok fordítójaként és hívő emberként visszanéz a világi kisfiú életére, hol látja meg utólag Isten új lenyomatát? Volt-e olyan gyerekkori rácsodálkozása a szépségre, élethelyzetre, amiről ma már tudja, hogy Isten volt az, csak akkor még inkognitóban kísérte?
Hát mostanában jöttem rá, hogy miért volt az, hogy bár semmiféle vallásos neveltetést nem kaptam, a Jóisten rendszeresen bejelentkezett gyerekkoromban. Határozottan emlékszem, hogy fölmásztam Pilisvörösváron, a telkünkön, a körtefára, és ott éreztem, hogy az Isten kanalazza a levelekkel a napfényt. Teljesen nyilvánvaló Isten jelenlét érzésem volt. Kamaszként a Mária Remetei templomkertben a feszület előtt beszélgettem térden állva Jézussal, akiről annyit tudtam, amennyit a Senkievics Kovádis című regényéből lehet tudni, de valahogy milyen szimpatikus volt és megérintett. Beszöktünk a misére a testvéreimmel, ők nagyon meg voltak ijedve, ugye mindketten kisebbek nálam. Engem valahogy olyan ellenállhatatlanul vonzott ez az egész, és aztán rájöttem, hogy ez tulajdonképpen annak a nagymamámnak köszönhető, mindez a sok találkozás Istennel, akit senki nem hirdetett nekem, vagy a könyveimből olvastam róla, rengeteg kaladregényt faltam akkoriban, tehát azért itt-ott kibukkant az ő arca vagy kezenyoma, de hogy leginkább anyai nagymamám, aki egy ilyen Amazon természetű, szuperhíró típusú nagymama volt, és parancsnoki módszerekkel állította vigyázba az egész családot, ráparancsolt a szüleimre, hogy már pedig engem meg kell keresztelni. És kijött a papbácsi ilyen home delivery üzemmódba otthon nálunk, engem megkeresztelt, lefröcskölt ezzel a kis szentelt vízzel, és én ugyan nem tudtam róla semmit, és az Istenről se tudtam semmit, viszont akivel ott szövetséget kötöttem, és aki velem ott szövetséget kötött, az végtelenül hűséges, és én határozottan azt érzem utólag, hogy ő azért járt vissza hozzám egész gyerekkoromban, mert hogy megegyeztünk, még akkor is, ha én ennek nem föltétlenül voltam tudatában. És aztán a felnőttkori megtérésem az pedig az apai nagymamámhoz köthető, aki amikor már az egész családunk minden tagja, tehát mindez öt ember megtért különböző utakon, módokon, akkor ilyen szerény mosolygással, ő ez a gondoskodó típusú nagymama volt, azt mondta, hogy hát ő egy buta parasztasszony, az én okos értelmiségi szüleimmel nem tudott volna vitatkozni, de gondolta, hogy minden misén vasárnap megkéri az Úristent, hogy térjen meg a családunk összes tagja, és így is lett, mondta mosolyogva. Tehát ő volt a családunknak az otthonkába öltözött lelki atomreaktor a titkos üzemmódban.
Jézus azt mondja, hogy így szól az idézet, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Felnőtt fejjel lett újra gyerek a hitben. Milyen előnye volt annak, hogy hát mondjuk így, hogy nem koptatták meg a fülét gyerekként a bibliai történetekkel. Emlékszik egy olyan pillanatra, amikor először olvasott egy klasszikus bibliai történetet, ha lehet őket így klasszikusnak nevezni, és az újdonság erejével csapott bele?
Ugye az újszülöttnek minden vicc új, azt mondják, és így volt nekem a hittel kapcsolatosan is. Például Alfred Jarry-nak az Übük királyában, ami egy anarchista mű, bele volt aprítva latinul a mi atyánk. Én nekem annyira megtetszett ez, hogy nyilván egy ilyen öntudatlan vonzás megint, hogy én gimnazista koromban ezt megtanultam fejből latinul. Tehát senki nem tanított mi atyánkot mondani, de tudtam latinul a magam szorgalmából, vagy a magam vonzódásából. És ami nagyon fontos még, és amire utólag jöttem megint rá, hogy a Karamazov fivéreket olvastam Dostoyevskytől, és Aljosának a betegsége és a betegsége alatti megtérése az iszonyatosan belém égett, és nem tudtam se arról, hogy mi az, hogy megtérés. Akkor emlékeztem csak vissza erre, amikor felnőtt fejjel újraolvastam a Karamazov testvéreket. És aztán sok-sok olyan történet volt később, amikor én már megtértem, ugye az esküvőmön voltam első áldozó, ami általában kisgyerekek szoktak első áldozni. Ennek megvan az az előnye, hogy nem lehettem valláskárosult, tehát nem tántorított el a hittől az, hogy lám-lám sok hívő ember milyen visszás dolgokat cselekszik mégis, mert nem láttam ilyesmit. Ugye amikor Jézus azt mondja, hogy legyünk olyanok, mint a kisdedek vagy a gyermekek, akkor az a fajta önfelett és tisztán őszinte kisgyermeki viselkedés a minta, ami nem csak ezekből az apró vásodtságokból áll.
Nagyon sok gyerek fejében Isten egy, hát hogyha képileg szeretném leírni, akkor egy ilyen szigorú ősz szakállas bácsi, ahogy egyébként nagyon sok festményben is megjelenik, aki folyton a hibákat keresi, azt, hogy milyen bűnöket követtünk el. Gyakran ír arról viszont, hogy a teremtés tele van játékossággal meg humorral. Megengedhető-e, vagy éppen szükséges-e, hogy a gyerekekkel együtt nevessünk a hit dolgain, vagy a bibliai szereplők esendőségén? Hogyan segít a humor abban, hogy a hit ne egy keményített gallérú kötelezettség, hanem örömforrás legyen számunkra?
Hát, hogyha Jóisten megteremtette a panda hangját, meg a csikóhalat, meg a kacsacsőrű emlőst, meg még ezernyi fura teremtményt, akkor egészen biztos, hogy van humora. És hát a gyerekeknek ezek az aranyköpései, ezek fantasztikus. Tehát nem csak, hogy fel tudják vidámítani mondjuk egy vallásórának vagy egy hittanórának a hangulatát, hanem sokszor teológiai következésekkel is bírnak, hogyha mögéje tudunk gondolni a történetnek. És mesélt egy Verbita szerzetes, egy hittanórán kérdezte a gyerekeket, hogy na gyerekek, ugye Zakeus története volt, Zakeus a vámszedő, aki alacsony termető, és fölmászott egy fára, hogy lássa Jézust, kérdezte ez a szerzetes a gyerekeket, hogy na és mit gondoltok, hogy miért mondja neki Jézus, hogy Zakeus, gyere le azonnal a fáról, nálad kell vacsorázni, miért mondja, hogy gyere le azonnal? És akkor mondta az egyik kisrác, hogy én tudom, de te tudod-e, bácsi? És akkor hát próbált ilyen teológiai magyarázatokat adni, hogy miért kell gyorsan lejönni a fáról. Kis tehát azt mondta mindegyikre, nem ezért. Azért, mert nem volt Zakeuson alsó. Tényleg, ha belegondolunk, én akkoriban valószínűleg az alsó nemű hordás, az nem volt egy nagyon nagy húzó ágazat. Szóval ebbe belegondolunk, ebbe az élet szagú dologba, tehát annyira más volt ez az ókori világ, és akkor egy ilyen zsivány megjegyzés, valamit felvillant belőle, hogy tényleg ez a picit ki ilyen steril, meg ilyen picit ilyen kivasalt, meg a nagyon szépséges kép, amit az evangéliumi jelenetekről alkotunk, az valószínűleg sokkal izzadságosabb, fáradtságosabb, sajtszagúbb, durvább, érdesebb lehetett, és ebbe a világba testesült bele Jézus. Mesélte egy másik papbácsi, hogy kérdezte a szintén hittanórán, hogy gyerekek, kik a szentek? És akkor az egyik kisrác jelentkezett, hogy a szentek magasan vannak, szép, színesek, és átjön rajtuk a fény. És egész egyszerűen nyilván ő arra gondolt, hogy a templomi pólóművegeken ott vannak ábrázolva a szentek, hogy ennél jobban nem lehet meghatározni a hitünknek a nagyjait, akár élőkről beszélünk, akár már halottakról.
Nem csak költő, hanem műfordító is, aki régi zsoltárokat is mai élő nyelvre ülteti át. Mai gyerekek ugye egy teljesen más, egy digitális nyelvjárást beszélnek és írnak, eltér ugye attól, amit mi a Bibliából ismerünk. Mi lehet a titka annak, hogy úgy beszéljünk Istenről ennek a TikTok generációnak, hogy ne tűnjön a vitnak, de közben ne veszene el belőle az üzenet szentsége sem? Hol van az arany középuta veretes és a vagány között?
Ez nyilván mindenkinek máshol van a határ. Tudom, hogy nagyon sokan, akár vallásosak is rettenetesen utálnak engem, mert hogy én gúnytűzök és csúfotűzök mindenből, ami nekik szép és szent, nyilván nem hozzájuk szólok én, viszont egy olyan résre állított a Jóisten a falon, ahol sok olyan ember is meghallgatja az általam írottakat, vagy elolvassa, akiknek nem sok közük van amúgy a hithez, vagy amúgy a valláshoz, vagy akár ellenségesek is azzal kapcsolatosan, de valamilyen fura módon ebben a picit szabadabb megfogalmazásban elfogadnak bizonyos igazságokat. Jézus azért testbe született, azért merült alá a Jordán, vagy teljesen fizikai folyóba, ette az olajbogyót, meg megtörte a kenyeret, meg fölemelte a kelyhet, tehát csupa-csupa közönséges, köznapi dolgot csinált. Ne egy ilyen testetlen, meg távoli, meg faramuci valakiként éljük meg, hanem tényleg legyen a barátunk, ahogy ő maga szólított fel minket, hogy nem mondalak szolgának titeket, hanem a barátaimnak mondalak. Ez mennyire szép, és nem akarom elvenni nyilván az Isten félelemnek az élményét sem, mert hiszen pont mostanában volt egy olyan szemlélődő ima, amiben úgy magyarázta el nekem Jézus az Isten félelmet, hogy ő, mint a riói hatalmas Jézus szobor, lenyúlt hozzám, és fölvett magához engem. És hát iszonyatos nagy öröm volt maga az, hogy Jézus magához vonz, de hát közben tériszonyom is van, meg tényleg baromi magasan van. Én tudtam, hogy nem fog leejteni nyilvánvalóan, meg nem a vesztemet akarja, meg a halálomat, de mégis, tehát kicsiktelen az aránykülönbség köztem és a Teremtő Isten között, tehát hogy nem akarom ezt a fajta szent lenyűgözöttség élményt sem elvenni a dologtól, de ettől függetlenül Jézus maga mondta, hogy dőljünk a vállára az utolsó vacsorán, és legyünk hozzá egészen szívközel, és akkor is, amikor vidám pillanatok vannak, meg akkor is, amikor fájdalmasak.
Lackfi Jánosnak ugye nem volt készen kapott hívő gyerekszobája. Édesapaként és nagyapaként talán tudatosabban kellett ezt ugye felépíteni. Hogyan próbálta átadni a gyerekeinek az Isten élményt úgy, hogy az ne egy száraz tananyag, hanem élő valóság legyen? Illetve mi az a mondjuk egy egyetlen mondat, ige szakasz vagy ima, amit mindenképp szeretne, ha az ő lelki hátizsákjukban ott lapulna útra valóul?
Igen, hát ők már egész más helyzetben voltak. Nyilván egyfajta valláskárosodást is szenvedtek azért is, mert mi is pakoltunk nekik idehaza, meg hát nagyon szép, teljes és izgalmas gyermekhitük volt, és minden este imádkoztunk, és az évnek a körét, tehát a böjti időszakot, az adventi időszakot, a pünkösdöt, a karácsonyt, a húsvétot, és az összes többi ünnepi alkalmat igyekeztünk teljességében átélni. Feleségem zseniális ezekben a lépésről lépésre való ünnepre készülődésekben. Megvoltak ezek a pici, nagyon felszabadult és nagyon barátságos szertartásaink. Hát Varga László püspök atya mondja, hogy a Jóistennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Mindenkinek meg kell találni a maga felnőtt hitét, tehát az, amit otthonról hoz, és amit otthonról kvázi örökölt, vagy így a tarisznyában van, az előbb-utóbb kicsi lesz rá, és el kell rugaszkodnia tőle, és a maga útján kell megismernie az Isten, csak akkor válhat felnőtt, értelmes, egészséges keresztényi, és különböző állomásokban tartanak éppen a hadgyermekünk mindegyike. Én azt remélem, hogy mi sok mindent pakoltunk bele a hátizsákjukba. Nyilván, hogyha lehetne így egyet mondani, akkor azt mondanám, hogy Isten előbb szeretett minket, de hát mondhatnék kettőt is, hogy a világosság a világba jött, de a világ nem fogadta be, vagy hogy senkinek nincsen nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért.
Ez egy nagyon szép zárás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Lackfi Jánossal, Kossuth Díjas költővel beszélgettünk.
Sanctuary of blessing.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Március 20-a a Boldogság Világnapja. De mit is jelent valójában boldognak lenni a mindennapokban? Hogyan találhatjuk meg az apró örömöket akkor is, amikor nehézségek vesznek körül bennünket? Erről beszélgetünk most Komócsin Lóra coach-sal, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
Miért jelenik meg ez a boldogságnapja? Amikor először hallottam, csodálkoztam, hogy azért ma már mindennel foglalkoznak, és talán nem véletlenül. Mit kell tudnunk az eredetéről és a céljairól ennek a nap?
A Boldogság Világnapját az 2012-ben hagyta jóvá az ENSZ, hogy legyen egy ilyen nap, és a fő célja az az volt, hogy a hagyományos jóléti gondolkodás, ami nagyon ilyen pénzfókuszú, meg GDP fókuszú, ösztönözze a kormányokat arra, hogy emberközpontú politika legyen. És ez onnan indult, hogy Butánban ott már nem a GDP-re fókuszált a király, hanem a bruttó nemzeti boldogságot tartotta szem előtt, és tulajdonképpen ennek a butáni kezdeményezésnek lett a következménye az, hogy az ENSZ nemzetközi szinten is létrehozta ezt a március 20-ai Boldogságvilágnapot.
Gyakorlatilag ezzel elismerték azt, hogy nem csak a pénz boldog, tehát Butánban valami érdekeset fedeztek fel?
Sőt, nem csak, hogy a pénz nem a pénz boldogít, hanem hogy körülbelül ugyanannyi boldog és boldogtalan emberek százaléka a nagyon gazdagok között, mint a nagyon szegények között.
Bután boldog országnak számít?
Igen, jó kérdés.
A világon a legboldogabb országok között alapvetően a skandináv országok vannak, évek óta Finnország vezet, és mindig valahol ott a dobogó környékén van Dánia és Izland, de Bután Ázsián belül indult el egy jobb úton. Tehát, hogy Európában ezért ebben jobbak vagyunk, de Butánban is nagyon sok pozitív változás történt az elmúlt évtizedekben. Azok az országok, akik pedig a legkevésbé boldogok, azoknak meg nagyon sokszor háború, konfliktusok, szegénység, tehát hogy ezeknek így a kombinációja nyilván nagyon tudja rontani. Tehát nem fog meglepni titeket az az adat, hogy világszinten a legkevésbé boldog ország az Afganisztán, és gondolom azon sem fogtok meglepődni, hogy Európában szerintetek melyik ország az, amelyik a legkevésbé boldog?
Súg nekünk?
Lehet, hogy Ukrajna.
Én is elképeltem volna, igen.
Tehát egyre rosszabbak vagytok, így van, tehát a listán minden évben lejjebb csúsztok, és ez nem csak a háborúnak az a része, hogy meghalnak emberek nálatok, meg megsérülnek emberek, hanem azzal is összefügg, hogy van bennetek egy biztonsághiánya, mint ahogy mondtátok, amikor bekapcsoltatok, előtte beszélgettünk, hogy órák óta nincs nálatok villany. Ez teljesen bizonytalan, kiszámíthatatlan helyzetet eredményez, ez nem jó hatással van a boldogság szintetekre, illetve még ami kiemelkedő ezekben a háborús sújtott országokban, a családoknak a szétszakadása. Mert hogy a boldogság egyik kulcsa az, hogy jó minőségű kapcsolataink legyenek, és hogyha a szeretteinktől távol vagyunk, az egy sokkal nagyobb boldogságcsökkentő tényező, mint bármilyen anyagi javak, hogy most van-e házam, hány szobás, és mekkora autóm van.
Ehhez képest mondjuk mit tudnak a boldog országok?
Ugye amiket itt látunk, tehát egyrészt ez a kapcsolatok ápolása könnyebb, hogyha nem vagy szanaszétszakítva a különböző országhatárok között. Biztos, hogy benne van az, hogy az egészségi állapot ilyen egy adott országban, tehát ahol egészségesebbek az emberek, akkor az is nagyon-nagyon sokra determinálja a boldogság szintet. De egyébként benne van az is, hogy egy országban mennyire van annak elterjedt megoldása az, hogy a hála gyakorlása és hogy hálásak tudunk lenni bizonyos dolgokért, és pozitívan, optimistán állunk a világhoz. Ugye Magyarország, ő ebben a világ mérőszámban körülbelül ilyen középmezőnyben van, és ami minket előre visz, az, hogy erős családi kötelékek vannak, meg alapvetően jó életszínvonalon élünk, nincs nálunk háború, ezek az alapkövek. Viszont ami rontja a listán való helyezésünket, ez a stressz, ez a pessimizmus, meg az egészségi állapot. Tehát így kerülünk mi körülbelül Magyarországon így a világ középmezőnyébe, hogy vannak olyan dolgok, amiben jobbak vagyunk az átlagtól, és vannak olyanok, amikben meg rosszabbak vagyunk.
Mit jelent a boldogság? Ezt is fel lehet tenni, ezt a kérdést.
Nagyon nehezet kérdezel. Amit tudok róla mondani, hogy ez nem egy állandó állapot, tehát nem arról van szó, hogy megszületsz, és onnantól 70-80 éven keresztül standardon végig kitartóan boldog leszel, hanem hogy vannak boldog pillanatok, meg hogy törekedhetünk arra, hogy boldogak legyünk, de ez nem egy standarden fennálló helyzet. A Stanford Egyetemen végeztek egy kutatást, ők nem azt vizsgálták, hogy a pénzzel mennyire függ össze, hanem azt vizsgálták, hogy a sikerrel mennyire függ össze a boldogság. És a kutatás eredménye az volt, hogy mi emberek itt a fölnevű bolygón tudunk tartósan sikeresek lenni, vannak, akik még tudnak átmenetileg sikeresek és boldogak is lenni, de hogy olyan azért nagyon-nagyon kevés van, aki tartósan tud sikeres és boldog lenni. És ez a kutatás azt vizsgálta, hogy mi az össze az oka annak, hogy nem tudunk tartósan sikeresek és boldogak lenni, és ők találtak 9 szabotőrt. A 9 szabotőr az arról szól, hogy mi az, ami szabotálja neked azt, hogy te tartósan sikeres és boldog legyél. Ilyen például az, hogyha valaki már ír, és mindenki mást maga elé pozícionál, tehát az a fontos valakinek, hogy mindenki más boldog legyen körülötte, és a saját boldogságát háttérbe szorítja. Vagy például van olyan, aki azért nem tud tartósan sikeres és boldog lenni, mert felszáll hasogató. Észreveszi az utolsó gépelési hibát az a újságban, észreveszi az egyetlen porcicát a szobában, észreveszi, hogy valakinek hogy áll a haja, tehát mindig rááll a szeme arra, hogyha valami nem tökéletes és hibátlan. És akkor ez a Stanfordi kutatás 9 ilyen szabotört fedezett föl, ezt definiálta, és erre van is egy ilyen ingyenesen kitölthető teszt, hogyha valaki szeretné kitölteni, írjon rám Facebookon, Messengeren, LinkedIn-en vagy bárhol, szívesen elküldöm neki, hogy rájöjjön, hogy neki mi az a szabotőre, ami miatt nem tud tartósan sikeres és boldog lenni.
Mik vannak még ezen a listán? Nagyon izgalmas lista ez. Mik vannak még ezen a listán?
Az egyik, amire emlékszem még ebből, az az, amikor valaki hiperracionális, és mindent racionális irányból fog meg. Van olyan, akinek például az a szabotőre, például az enyém, az angolul tudom mondani, de majd mindjárt kitaláljuk, hogy magyarul hogy van, az enyémet úgy hívják, hogy hyperachiever restless. Én egy olyan ember vagyok, aki kitűzök nagyon magas célokat, dolgozok értük nagyon sokat, viszont utána, amikor elérem, ahelyett, hogy boldogan hátradőlnék, ezek után nekem hajlamom van arra, hogy kitűzzem a következő célt.
Mondok erre nektek egy konkrét.
Így van. Mondok erre nektek egy konkrét példát. Mikor megírtam az első könyvemet, akkor amikor nyomdába került a könyvem, akkor a férjem leszervezett egy ilyen hétvégét, egy wellness hétvégét, hogy kipihenjem az egy évnek a fáradalmait. El is mentem a wellness hétvégére, tehát odáig eljutottam, be is ültem a jacuzziba, és mondtam a fiamnak, hogy Ágoston kisfiam, hozd már ide anyának a mobiltelefonját. De anya, minek neked a mobiltelefon a jacuzziba? Hát azért, mert anya elkezdeni a következő könyvét írni, de akkor ezt most már nem magyarul, hanem angolul.
Mennyire szubjektív a boldogságnak a fogalma? Gondolok itt arra, hogy odaállíthatunk-e egy emberhez, és elmondhatjuk neki, hogy figyelj, azért a világ ranglistán különböző kritériumok alapján te neked már régen boldognak kellene de valahogy lefele konyul a szádnak a sarka.
Abszolút, abszolút. Ugye ezt abban a szempontból érdemes megnézni, hogy alapvetően két tényező befolyásolja a boldogságunkat, ebben vannak belső tényezők, és külső tényezők. Van egy csomó ember ezen a fölnevű bolygón, aki a külső tényezők alapján nagyon boldognak kéne lennie, mert hogy anyagi biztonságban van, még egészség is, de folyamatosan morog. Nekem is van ilyen a családomban, aki nem tudja értékelni azt, hogy mennyire nagyon jó dolga van, bár rengetegen irigyelhetik, hogy milyen nagyon jó dolga van. De hogy ez egy mindset change, hogy arra áll a fókuszod, hogy jó dolgokat veszed észre az életben, és optimisten pozitívan állsz hozzá a világhoz, tehát ez egy személyiségkérdés, egy gondolkodásmód kérdés is, vagy tényleg, amit említettem nektek, hogy állandóan arra áll a szemed, hogy hol van porcica, vagy mi az, ami nem tökéletes a világban, vagy éppen nézed a negatív híreket, tehát a social media ebben például egy nagyon nagy hatást tud gyakorolni, mert állandóan összehasonlítod magad azzal, hogy bezzeg az osztálytársnőm, a volt osztálytársam, bezzeg a szomszéd. Hát ez nem sokat segít.
Mennyire létkérdés a boldogság? Élhetünk-e boldogság nélkül?
Végig lehet élni az életedet, általában rövidebb az élete azoknak az embereknek, akiknek kevesebb a boldogság pillanata. Tehát mondom, nem arról van szó, hogy valaki 70 éven keresztül minden nap eufóriában van, tehát ilyet nem állítok, de azok az emberek, akiknek több a boldog pillanata egy napon, tehát például este úgy tud lefeküdni, hogy hálás tud lenni azért, hogy itt szuszogott mellettem a férjem, vagy hálás tudott lenni azért, mert hogy jé, itt most már süt a nap, vagy éppen én most hálás tudok ma este lenni, hogy nálam nincs áramszünet, tehát ha hozzátok hasonlítom magam, nekem mennyivel sokkal jobb az életem. Vagy ha hálás tudok lenni azért, hogy már nálunk a nárciszok virágzanak, ha ezeket észre tudom venni, akkor sokkal nagyobb az esélyem a hosszú távú boldog életre, mint ha másra fókuszálnék.
Sírtam azért, mert nem volt pénzem új cipőre, mert láttam egy embert, akinek nem volt lába. Itt az értékelés,
van,
ami nagyon izgalmas, Székely mondott, hogy a boldogság nem a meglévő javak mennyisége, hanem azoknak az értékelési szintjétől függ. Ez az értékelés, igen, a hálaadás kulcsszavakkal találkozunk, ha elkezdünk a témában gondolkozni.
Abszolút egyetértek, nekem nincs autóm, és ettől nem vagyok boldogtalanabb, mint azok az emberek, akik Porsche-ban ülnek.
Van-e recept?
Kemikáliák nélkül is tehetünk azért, hogy boldogabbak legyenek a napjaink. Van néhány ilyen klasszikus, egyszerűen kivitelezhető dolog. Az egyik tényleg ez a hála gyakorlat, tehát ezt megteheted reggel az ágyban, megteheted este az ágyban, amikor végig gondolod, hogy mi az, amiért hálás tudsz lenni. A másik ilyen, ez a értelmes és elérhető céloknak a kitűzése. Tehát ha nem arra lősz, hogy hogyan legyél milliárdos, hanem kicsi cuki célokat tűzöl ki magadnak egy napra, és azokat eléred, az megint csak egy olyan jó rutin tud lenni, hogyha reggel kitűzted magadnak, hogy ma felhívom az anyukámat telefonon, és megtetted, ez egy 3 perces gyakorlat tulajdonképpen, ezzel több legyet is ütsz egy csapásra, a kapcsolataid erősödnek, ami ugye a boldogságnak az egyik klasszikus forrása, másrészt meg kitűztél magadnak egy célt, amit elértél, mert hogy ez csak rajtad múlik, hogy felhívod az anyukádat, vagy nem hívod fel az anyukádat. Ezen kívül még ugye nyilván benne van a mozgás, tehát ha egész nap a laptopod előtt ülsz, akkor ez attól egy sokkal jobb változat, hogyha elmentél és sétáltál egyet a szép időben. Illetve még egy dologra felhívnám mindenkinek a figyelmét, ami kardinális a boldogság témájában, hogyha segítesz másoknak. Tehát lehet, hogy csak annyit segítettél a szomszédnéninek, hogy láttad, hogy kiborult a kukája és felszedted a szemetet, lehet, hogy csak annyit segítettél a pénztárosnál, hogy átpakoltad a cuccokat, lehet, hogy csak annyit segítettél, hogy egy idős nénit átsegítettél a zebrán, hogyha valóban át akart menni, mert egyébként ne erőszakoskodjunk vele, tehát hogy a másokon való segítés az brutálisan tudja növelni a boldogság szintünket.
Az elmúlt percekben Komócsin Lóra coach-sal beszélgettünk.
Yahweh is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all of the days of my life, and forever I will dwell in the house of Yahweh.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. 17. alkalommal szervezik meg a kolozsvári Magyar Napokat augusztus 16-a és 23-a között. Az idei mottója tártkapukkal. A részletes programokról, kiállításokról és helyszínekről Szabó Lillával, a fesztivál programigazgatójával beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
Idén 17. alkalommal rendezik meg a kolozsvári Magyar Napokat. Mi az idei mottója?
Idén a tárt kapukkal szlogennel jelentkezik a kolozsvári Magyar Napok. Úgy gondoljuk, hogy a tavalyi szlogenre nagyon jól reflektál, nagyon jól válaszol, hiszen tavaly mondtuk, hogy helyben vagyunk, és azt hiszem, hogy a tárt kapukkal mindennél jobban kifejezi, hogy a kolozsvári Magyar Napok egy nyitott rendezvény, akár csak a magyar közösség, és hát mindenkit szeretettel várunk Kolozsvárra, hogy részt vegyen.
Milyen programokkal várják az érdeklődőket?
A Magyar Napok program struktúrája az évek folyamán nem változott, így megmaradtak a különböző kiállítások, irodalmi programok, filmvetítések, vásárok, borkóstolók, beleértve a Bor utcát is, illetve a Fesztivál utcát, amelyet a Farkas utcában rendezünk be, melynek része a kézműves vásár, könyvvásár és a múzeumok sétánya. De vannak gyermekprogramok, népzenei, népművészeti programok, így idén is úgy tervezzük, hogy ezeknek a programblokkoknak a mentén szervezzük a rendezvénysorozatot. Programoknak a véglegesítése az ezután következik, hiszen a partner szervezeteink elküldik a saját programjavaslataikat, és akkor utána kezdjük egyeztetni időben, illetve térben is a különböző programokat, hogy lehetőleg ne legyenek átfedések ugyanazon témájú, illetve ugyanazon közönség érdeklődésére számottartó programoknak. Tehát az még egy hosszú folyamat, ameddig összeáll a program.
A 17. Kolozsvári Magyar Napok ünnepélyes nyitógáláját augusztus 17-én hétfőn 19 órától tartják a Kolozsvári Magyar Opera nagytermében. A gálaműsor Kallós Zoltán néprajzkutató emlékének lesz szentelve, egyben születésének 100. évfordulóját is ünnepli. Másnap augusztus 18-án a 28. Szent István napi néptánc találkozó gálaműsorát láthatják az érdeklődők. Augusztus 19-én 21 órától a Válmár, augusztus 20-án Magyarország nemzeti ünnepén 19 órától a Monarchia Operett látványos ünnepi műsora lesz látható. Ugyanezen a napon a főtéri nagyszínpadon felép a Heaven Street 7 is, amely különleges alkalomnak ígérkezik, hiszen a zenekar feloszlása óta csak ritkán áll össze, és idén mindössze 3 koncertet adnak, ezek egyike lesz a kolozsvári fellépés. Augusztus 21-én pénteken a Magna Cum Laude, míg augusztus 22-én szombaton Ákos ad koncertet. A rendezvény sorozat záró napján a Kolozsvári Magyar Opera nagy sikerű előadását, a Valahol Európában című produkciót tekinthetik meg a részvevők a szabadtéren, a főtéri nagy színpadon.
Említette, hogy számos kiállítás lesz. Párat fel tudna sorolni, mert a sajtótájékoztatón ugye említette, hogy elég sok emléké van, és hogy pontosan kikre emlékeznek a kiállítások által.
A Báfi palotában 4 nagy kiállítás nyílik a Magyar Napok alatt. Az egyik a Györkösmányi Albert életmű kiállítás, egy Cseh Gusztáv emlékmű kiállítás, és a Helikon 100 emlékév keretében egy átfogó, hát a Helikon történetét, alkotóit bemutató emlékkiállítás. Emellett a Kolozsvár képeslap kiállítás is egy tágabb körítésben mutatja majd be Kolozsvár változó arcait a 19. század végétől a 21. századig elmenően. A Szentegyház utcai galériában Kalos Zoltán születésének 100. évfordulói alkalmából Ádám Gyula fotóművésznek a munkáiból nyílik kiállítás, illetve a Szabók bástyájában a Kolozsvári Amatőr Barlangász Klub fennállásának 60. évfordulójára lesz majd egy kiállítás, illetve különböző programok.
Idén is megrendezésre kerül a futóverseny.
Természetesen idén is lesz Donaton terepfutóverseny augusztus 22-én szombaton a megszokott helyszínén a Törökvágási Falumúzeumban és a Hólyaerdőben, és hát örömfőzés is lesz, most már megelőlegezve a következő kérdést, szintén a Törökvágási Falumúzeumnak a területén, a megszokott helyen.
Grezsa Csaba Magyarország kolozsvári főkonzula elmondta, hogy a program kínálatában népi kulturális események, vallásturisztikai programok, történelmi megemlékezések, valamint geopolitikai beszélgetések és könnyűzenei koncertek is szerepelnek. Új helyszínnel is bővült az idei rendezvény. A Farkas utcai Betlen Nemes házban megnyíló Kolozsvári Magyar Szalon egy egész évben működő kulturális térként szolgál majd. Hivatalos megnyitója jövő hét pénteken lesz. A létrejöttét az orosz alapítvány támogatta, melynek alapítója Mayer Orosz Judit.
Az elmúlt percekben Szabó Lillával, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.